Ez itt a Vedd fel a versenyt. Egy hiánypótló podcast digitális kereskedelemről webáruházaknak és elkereskedőknek. Neked szól műsorunk, ha érdekel a digitális kereskedelem világa, ha webáruházat üzemeltetsz, vagy ha még csak most tervezel webshopot indítani. Naprakész adatok, esettanulmányok, nemzetközi és hazai trendek első kézből, mellébeszélés nélkül, valódi szakértőktől. A mikrofon mögött a műsor házigazdái, Kolbert István és Madar Norbert. Maradj velünk, és vedd fel a versenyt a legnagyobb webáruházakkal! A műsor támogatója a Boxy, a webáruházak fulfillment partnere, valamint a GKID, a webáruházak piackutató és tanácsadó partnere.
Nagy szeretettel köszöntünk minden kedves nézőt és hallgatót a Vedd fel a versenyt legújabb adásában. A mai témánk a fulfillment lesz, és a fulfillmentet fogjuk körbejárni a webáruházak szemszögéből. A vendégünk Tácsi András, a Boxy vezérigazgatója, és a szokásos műsorozatársam Norbi, én pedig István vagyok.
Sziasztok!
Sziasztok!
De mielőtt belekezdenénk az adásba, el kell mondanunk a szokásos, kötelező blokkunkat. Iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, kövessetek minket a Facebookon, lépjetek be az átcsoportba, ott hasznos tartalmakat osztunk meg, és már elkezdett beindulni a beszélgetés is, amit hallgassatok minket a kedvenc podcast platformotokon.
Ez a napi sejt a Vedd fel versenyt életében. A mai nap folyamán az egyik szponzor, a Boxy szemszögéből fogjuk megnézni azt, hogy mit jelent a fulfillment szolgáltatás, kinek való ez, egyáltalán mit kell tudnia ma egy kereskedőnek, illetve egy webáruház nyitásban gondolkodó vállalkozónak a fulfillmentről, illetve a csomag logisztikának arról a részéről, ami a csomag kézbesítése és teljesítése kapcsán felmerül, vagy felmerülhet. Ennek kapcsán, ugye te is mondtad, nem kettesben fogunk most beszélgetni, hanem ismét vendéget hívtunk a stúdióba, mégpedig nem is akárkit, a Boxy vezérigazgatóját, Táncsics Andrást. Ebben a részben szerintem érdemes lenne kicsit a fulfillmentet végigmenni azon, hogy András részéről, illetve a Boxy részéről mik voltak az alapok, honnan indultatok, miket kell tudni a te életutodról, karrieredről, és hogyan kerültél ennek az új vállalkozásnak az élére. Illetve szerintem a fulfillmentnek is a definíciától kezdve elég sok mindenét érdemes lesz végigvennünk, és nem titkolt szándékunk az adás végére egyfajta checklist, vagy szokásunk a szíven to-do listadása, ami alapján a legtöbb kereskedő azért saját maga el tudja dönteni majd, hogy a terméke, a szolgáltatása alkalmas-e a fulfillmentre, és ő maga, és talán ez még fontosabb, ő maga eljutott-e odáig már fejben, illetve működésben, hogy megérje neki a fulfillmentben gondolkodni és kiszervezni a logisztikáját. Szerintem kezdjünk is azzal, hogy mutassuk be Andrást. Ha már ugye az első vendégés adásunknál ez nem volt annyira megtervezve, akkor itt most igen, szerintem adjuk meg a lehetőséget annak, hogy keretbe foglaljuk András életútját. Ugye Táncsics András a Boxy ZRT-nek az alapító vezérigazgatója, ő ma itt velünk. András, néhány szóban megtehet, hogy bemutatkozol a hallgatóknak, nézőknek.
Abszolút, köszönöm szépen. Gyakorlatilag ugye a Boxy-t a tavalyi év elején alapítottuk meg, mint vállalkozást, és ez 2021. február 22-én került bejegyzésre a cégbíróság által. Én innentől vagyok formálisan a cégnek a vezetője. Ennek relatíve komoly pikantériát ad az a háttérben zajló munka, ami körülbelül 2,5 évig zajlott ezt megelőzően. Lehet mondani, hogy azért ugye a klasszikus magyar vállalatalapítási logikák, amik a jelmezen arról szólnak, hogy 3 hónapig tervezünk valamit, aztán akkor körülbelül 2 év alatt ezt megcsináljuk, és aztán meglátjuk, hogy ebből mi sül ki. Ezzel szemben mi egy a jellemző japán tervezési logikákhoz jobban hasonlító módszert választottunk. Egy nagy hosszú ideig terveztük, viszont utána egy nagyon gyors implementáció keretén belül tettük aztán mindezt élesbe. Az éppen mai ügyfélbejárásunk keretén belül a nálunk az üzemben tartózkodó ügyfeleknek el is mondtam a kedvenc kis történetemet, hogy az a pont, ahol most állunk, és egy elég jelentős mértékben automatizált folyamatot egy nagyon korszerű Dream Standard-ű logisztikai üzemben látnak. Ezen a helyen még tavaly októberében konkrétan egy mező volt, és ennek megfelelően viszonylag gyors kaszálóból high-tech üzemmé történő avanzsálásról beszélhetünk. Ez azért volt lehetséges ennyire rövid idő alatt, mert nagyon-nagyon sokáig terveztük mindezt, és onnantól kezdve, hogy a lokáció kiválasztása, milyen technológiákat, milyen folyamatokat, milyen értékláncokat akarunk használni, egészen a kollégák kiválasztásáig, a háttérben zajló back-office folyamatoknak a kialakításáig, tényleg kis túlzással mondhatom, hogy legapróbb csavarig megterveztünk mindent. Úgyhogy ilyen értelemben egy nagyon hosszú tervezés folyamat eredményeképpen beszélhetünk egy ilyen viszonylag rövid időszakról, amit most érdemben átölel az elmúlt 1,5 év, de természetesen nagyon büszkék vagyunk mindenre, és örülünk, hogy itt lehetünk.
És a Boxy alatti karrieredben jelen volt már a logisztika, jelen volt már a fulfillment, vagy ez egy új terület, amiben belecsöppentetek, belevágtál 2,5 évvel ezelőtt?
Igen, én egy viszonylag hosszú vezetői pályafutásnak úgy nagyjából a felétől foglalkozom elkereskedelemmel. Ha mindent ide számítunk, akkor körülbelül egy olyan 10 évről beszélhetünk. Nem annyira én vagyok az érdekes szerintem ebben, mint inkább a Boxynak a háttértörténete. ami nagyon jelentős részben azért a csomaglogisztikai trendekből fakad, és jól kibontható. Ugye azért az egyértelműen látszik, hogy az elkereskedőknek logisztikai feladatokat adó két fő terület, a csomaglogisztika és a raktározás közül, a csomaglogisztikai piac az egy lényegesebben érettebb, lényegesen szaturáltabb, lényegesen telítettebb piac. Itt a legnagyobb nemzetközi szereplők Magyarországon is olyan jelen vannak, ahogy a régióban. Lehet mondani, hogy teljes egészében kiforrott és nagyon magas színvonalú szolgáltatást nyújtanak. Magának a webshop tulajdonosnak, a kereskedőnek a szempontjából nézve a csomaglogisztika az gyakorlatilag egy olyan pont, aminek nem nagyon van érdemben alternatívája, hiszen értelemszerűen egy országos terítésű kiszolgálás esetén nagyon-nagyon kevés olyan webshop és kereskedő van, aki önállóan egy akkora flottával rendelkezik, hogy el tudja jutatni a végponthoz a termékeket, míg a raktárlogisztika nagyon könnyen egy centrális pontban, úgymond egy kézben tartható és viszonylag jó megoldható saját kompetenciában. Tehát az utóbbinál nem is feltétlenül kézenfekvő, nem is feltétlenül evidens, hogy ezt a választást valaki megtegye. Ennek is köszönhető az, hogy az előbb, ahogy mondtam, a csomaglogisztika egy nagyon szaturált, tényleg egy 15-20 éve egy rendkívül magas érettségi állapotban lévő iparág Magyarországon. A fulfillment és a kiszervezett raktárlogisztika az ebből szempontból nézve egy rendkívül embrionális, egy friss, egy kiforrás alatt lévő szegmens ennek a logisztikának. Az jól látható, hogy mondjuk a 3-4 évvel ezelőtti állapothoz képest, amikor mi egyébként tervezni kezdtük a Boxinak az alapjait, azért egy lényegesen kezdetlegesebb állapotban volt a magyar piac, és ma már nagyon markáns szereplők is igen komolyan fontolgatják azt, hogy a kiszervezés irányába az útra lépjenek. Nyilván ennek vannak háttérében gazdasági trendek, tehát azért az jól látható, hogy a munkaerőpiaci költségekkel mi történt az elmúlt 4 évben. Ennek nyilván a pillanatnyilag éppen zajló gazdasági válság és a recesszió bizonyos értelemben gátat szabhat, de a hosszú távú trendvonalai nagy valószínűség szerint ugyanazok lesznek, mint a megelőző időszakban. És emellett nagyon jól látható, hogy azért mind az energiárak, mind a különböző járulékos költségek, akár tényleg a négyzetméter árakat is a raktárbérletnél, hogyha ide vesszük, ezek olyan emelkedő tendenciákat mutatnak, amik folyamatosan problémát jelentenek a kereskedői oldalon. Ennek egy másik kiegészítő oldala, vagy egy másik szempontja, az pedig a szakértelem kérdése. Jellemzően a kereskedők, ahogy nőnek, már pedig, ahogy tudjuk, hogy az egész piac az elmúlt 2 évben gyakorlatilag szinte majdnem megduplázódott. Ez egy olyan mértékű, olyan nagyságrendű előrelépést jelent, olyan drámai dinamikával nő mind a négyzetméter, mind az alkalmazott kollégák száma már a közepes webshopok esetén is, ami egyszerűen szükségessé teszi ezt, hogy ez folyamati értelemben valaki optimalizálja, és egyre több irányító, egyre több fehér galléros szakember kellene ezeknél a cégeknél, hogy alkalmazásba álljon, akik közül egyrészt kevés a piacon, másrészt ők jellemzően drágák, harmadrészt pedig egy bizonyos ponton túl, egy bizonyos méret alatt nagyon nehezen tudnak optimalizálni, és egyszerűen nem lesz hatékony a történet, sokkal könnyebb működtetni adott esetben egy 3-400 négyzetméteres raktár teljesen manuálisan bármilyen szakértelem nélkül, mint ugyanezt megtenni egy 4-5000 négyzetméteres raktárral, ahol már olyan supply chain folyamatok és olyan nézetek kellene, hogy érvényesüljenek, amik egyszerűen nem megteremthetők szakértelem nélkül.
Jó, hogy felsorolta az érveket mellette, de akkor, ha már ezek az érvek előtt jöttek, akkor szerintem érdemes megemlíteni, hogy egyáltalán mit jelent az, hogy fulfillment, hiszen maga az angol elnevezés egy rendkívül tág értelmezést tesz lehetővé. Mi az, amit ti a Boxinál ebben beleértetek, beleláttok, és ez mennyiben tér el esetlegesen mondjuk attól a nemzetközi trendtől, amit láttál akár a korábbi utazásaid során is?
Igen, mi alapvetően viszonylag részesen átnéztük, hogy a jellemzően elkereskedelemre fókuszáló vállalatoknál a kiszervezési lehetőségek ezek milyen formában valósulnak meg. Ahogy nagyon gyakran el szoktam mondani, partner találkozókon is, mint tényleg Seattle-től Shanghai-ig az összes a szegmensben érintett, a világban viszonylag komoly rangra és hírnévre szertett cégnél voltunk, megnéztük az ő folyamataikat, és ez teljesen jól látható, hogy a fulfillment, mint szolgáltatás, és most egy kicsit itt szakmai leszek, bocsánat a szakbarbár kifejezésekért, az egység, tehát az item alapú e-commerce, tehát elkereskedelmi kiszervezett raktár logisztikát fogja meg alapattribútunként. Ha most lexikális definíciót keresnénk, akkor valami ilyesmit mondanánk, és valószínűleg ez szerepel egy tőmondatként a lexikonba. De erre rárakodik egy csomó olyan addicionális szolgáltatás, akár külön szolgáltatásként, akár az alapszolgáltatás egyfajta kibővítéseként, ami ezt az egészet feldúzzasztja gyakorlatilag egy webshop logisztikai kifejezésé, hiszen mint ahogy például mi is saját flottával csomagszállítási szolgáltatásokat nyújtunk, foglalkozunk visszáróval, illetve különböző kereskedelmi tanácsadásokkal, az értékláncnak egyre több pontjára kívánunk olyan megoldásokat adni, ami lehet mondani, hogy a teljes egészében kereskedelmi kiszolgálást az megoldja a webshop számára. A hosszú távú cél a szegmensben, és szerintem ez a fejlődési irány, az, hogy önmagában a kereskedelmi és a marketing tevékenységen túl, meg természetesen a különböző pénzügyi elszámolásoknak a kontrollján túl, teljes egészébe ki lehessen adni minden olyan feladatot egy külső szolgáltatónak, aki adott esetben lehet a Box is, ami effektív az árunak az érkeztetésével, a tárolásával, a mozgatásával, vagy bármilyen értelemben vett feldolgozásával együtt jár.
Milyen egyéb leágazásai lehetnek ennek még? Ugye itt hallani sokat arról, hogy egyre többször előkerül már a dropshipping, mint lehetőség. vannak piacteres megközelítések is, lehet arról beszélni, hogy különböző visszáró irányú árumozgatás van, aki nem is tárolja be, hanem gyakorlatilag rögtön ugye hozza az adott partnerektől. Tehát ezek vadhajtások, vagy mindegyiknek megvan mindenkinek létjogosultsága, mit látsz ebbe?
Mi azt gondoljuk, hogy jellemzően két út van. Valaki vagy egy integrátori szerepkört próbál fölvenni, ahol a lehető legtöbb folyamati elemet próbálja megvalósítani, vagy szakspecifikusan elindul valamelyik területnek a pontjába. Maga a fulfillment az önmagában, mint raktárlogisztikai feladatkör, ahol effektíve tárolunk és mozgatunk beérkező árukat, teljesen mindegy, hogy ezt milyen formába tesszük, egységképzőkben vagy teljesen item alapon. Ez egy elég nagy szakértelmet igénylő történet, és végtelen elágazásra lehetséges. Végtelen mennyiségű ügyfélnek nagyon-nagyon-nagyon heterogén ügyféligényével volt szerencsénk találkozni. A legdrámaibb különbségekre érdemes gondolni, tényleg az 1 mikromilligram méretű SD kártyától a kültéri 6 méteres úszómedence vázig kis túlzással mindent megpróbálnak betárolni a kereskedők valahol egy raktárba per pillanat is, hiszen ezeket az ügyfeleket jelenleg is kiszolgálják saját megoldásokkal. El lehet képzelni, hogy ez milyen mennyiségű egyedi kezelésű igény csatlakozik, amik hol folyamatilag elágaznak, hol adott esetben külön kezelési egységeket, vagy addicionális igényeket támasztanak, akár a mozgatással, akár a tárolással kapcsolatban, és ezeket az a szolgáltató, aki teljes körű szolgáltatást akar nyújtani, meg kell, hogy oldja és teljes egészében kell tudja, hogy fedje. Én az utóbbit tartom első körben egy igazán komoly feladatnak, és azt látjuk, hogy nagyon kevés olyan szolgáltató volt a Boxy színpadra lépéséig a piacon, aki teljes körben ezeket a feladatokat jól, magas színvonalon és egy integrált informatikai értelemben egy jó kiszolgálással meg tudja valósítani. Az utóbbi az igazán fontos, ugye most első körben raktárlogisztikáról beszélünk, ami nagy kupacban, felülnézetben, hogyha helikopterviewból tekintünk erre rá, akkor egy logisztikai feladatkört jelent, de meg magunkról jellemzően szeretjük azt mondani, hogy logisztikai, informatikai cég vagyunk, hiszen úgymond nem elég magát az árut tárolni és mozgatni, és valahol aztán valamilyen formába eljuttatni, hanem mindennek a folyamatáról és az állapotáról a lehető legrészletesebb információt elérhetővé is kell tenni az ügyfeleinknek. Az ő szempontjukból nézve az egyik legkomplexebb és legfontosabb kérdés az árukészletnek a nagysága, nyilvánvalóan az értékéből és ennek a fontosságából fakadóan, és ezzel a lehető legtöbb információval kell, hogy ellássuk őket, és ez egy komoly kérdés, hogy ez hogyan és milyen formában lehet színvonalasan megtenni.
Igen, mert azt azért úgy képzelem, hogy egy ilyen kaliberű minőségi szolgáltatás nem működik megfelelő informatikai háttér nélkül, meg elősen technológia vezérelt is kell legyen, hiszen ahhoz, hogy tud skálázni, ahhoz, hogy tudjatok megfelelő megoldást kínálni mindenféle fajta problémára, termékre, itemre, hogy ti is fogalmaztatok, ahhoz ez a technológiai disruptivitás kell, hiszen anélkül nem megy. De hogy ebben milyen irányokat látsz ki, az, akire igazán mint Boxy figyeltek, az ázsiai piac, az amerikaiak, a japánok, hogy ki ebben most a trend diktáló?
Az nagyon egyértelműen látszik, hogy ami Kínában történik technológiai értelemben, az revolutív. Kis túlzással lehet mondani, hogy már az amerikai igazán komoly nevű, globálisan is figyelembe vető cégek is kivétel nélkül, mint kínai, vagy kínai bázisú technológiákat használnak.
Egyébként megrecsent a gazdaság az elmúlt két évben azáltal, hogy ilyen szinten kitett a kínai gyártásnak, illetve a kínai technológiának, tehát valahol ez csapda is azért.
Hát pláne, amikor lezárják a félipari régiót például Kínába, és azonnal 100 ember kerül lakat alá az összes gyárvárosban.
Igen, és most egyébként szembesülnek azzal, hogy 2022 őszén, hogy ugye csökkenő vásárlóra, csökkenő kereslet globálisan, ugye az ő gyártási kapacitásaikban is már megjelenik újra, és újra elkezdtek kapacitás többletbe lenni, és lehetőséget nyújtani arra, hogy új vásárlók, új igények kedvezményes áron kapjanak erőforrást a kínaiaktól, szemben a pandémia idejében, amikor ugye gyakorlatilag sorba álltak ugye a chipgyártók, voltak telített kapacitásokkal, tehát hogy ez egy érdekes ciklus a világgazdaságnak, ha belegondoltok, hogy a Kínától való függőség az egyszer áldás, és egyszer átok is tud lenni, és jókor kell tudni beszállni a hajóra, ahhoz, hogy...
És ez még a fenntarthatósági témákat is valamennyire átszövi, ugye,
hát igen,
hogy
gyakorlatilag a munkaerőpiacra
akarunk olcsó
mindent.
Termékeket, vagy pedig azt akarjuk, hogy jó áron kapjunk meg olyan dolgot, amik mindennapi kényelmünkhöz hozzáadottak. De amúgy még ide egy érdekesség, hogy emlékszem egy interjúra, még amikor a Steve Jobs élt, kérdezték, hogy miért szervezi ki Kínába ugye a gyártási folyamatot, hogy olcsó legyen. És mondta, hogy nem. Tehát, hogy nem az ár miatt, hanem ott van koncentráltan annyi mérnök, ami szükség van arra, hogy ellássák az egész világot termékekkel. Tehát, hogy most azt hiszik, hogy olcsó a termés, de nem ez a lényeg, hanem tényleg ott gyakorlatilag több mérnök jön ki egy évben Indiába, meg Kínába, mint az egész világon összesen. az egyetemről?
Egész konkrétan ez a helyzet is egy nagyon fontos dolog van a logisztikai optimalizás szempontjában. A technológiánál láttuk ezt, ahol tényleg kis túlzással, némiképp szerintem mondhatom, hogy 2 évvel ezelőtt átfésültük a bolygón elérhető összes technológiát.
Itt akkor ebben informatikai technológia, robot technológia,
a vastól az IT-ig
tárolás, tehát ebben mindent is beleértünk.
Pontosan, és igazából ez a kulcs, amit az István mond, egyszerűen olyan szintű denzitás, olyan szintű anyagsűrűség van az ottani anyagáramban, ami kikényszeríti az ottani fejlesztéseknek azt a magas színvonalú és gyors fejlesztését, amiből aztán mindenki más, még mi is, egy még oly kis ország, viszonylag kis piaci szereplője is tudunk profitálni. És ez valóban itt lehetséges, itt tud egyszerűen olyan mennyiségben és olyan gyorságban előállni, ott van meg hozzá az imént említett szakértelem, az a jó értelembe vett tudásbázis, ami ennek egyszerűen bázisa tud lenni. Jól látható, hogy még az egyik legfejlettebb európai piacon, a német piacon is egyszerűen a fejlesztő mérnökök, a folyamatmérnököknek az aránya, az ezzel foglalkozó logisztikai mérnököknek a száma az egész egyszerűen töredékértéke a Kínában elérhető tudásnak, és ez tetszik vagy sem, ez most jelenleg egy adottság. Ha meg akarjuk érteni azt a technológiát, ami az emberiség által bárhol előállítva rendelkezésre áll, akkor egyszerűen muszáj Kínába mennünk és ezt megnéznünk.
És ez a tudás milyen gyorsan évül el? Vagy lehet erről beszélni, hogy mondjuk az a robot technológia, amivel a boxi is indul, az
vagy
ugye...
Milyen könnyű importálni,
igen. Adaptálni. Tehát, hogy ez most beruháztatok, nyilván technológiai előnyben van bizonyos szempontból a cég, de hogy ez egyrészt mennyig tartható fent, illetve hogy kellenek, tehát számoltok-e azzal, hogy mondjuk ezeket le kell cserélni 2 év múlva, 1 év múlva, mert olyan megoldások jönnek ki, amik már lecserélik a...
A kérdésedre röviden az a válasz, hogy igen, egyértelműen nagyon-nagyon-nagyon durva fejlődésen esik át az ipar, és ez tényleg laikusként, hogyha a hallgatóink is belegondolnak, a napi fogyasztási cikkeikben, egy tabletben, egy telefonban, egy számítógépben is tetten érhető, milyen szinten fejlődik például az akkumulátor technológia, milyen dinamikával fejlődnek azok a csípek, amiket mindennapokban a hétköznapi eszközeinkben használunk. Teljesen ugyanez történik a robot technológiában. Lehet mondani, hogy fél évről fél évre olyan dimenzionális javulás áll elő a hatékonyságban, amivel nagyon-nagyon nehéz ilyen értelemben véve tartani a lépést. Egy dolog nagyon fontos, a manuális technológiákra, a robotizált irányba történő előrelépés az szakadékmélységű. A legtipikusabb, amit tudom mondani, és ezt szerintem könnyen megérthető egy folyamat technológiában nem járatos ember számára is, az magának az árunak a mozgatása nagy méretű raktárban. Ha elképzelünk egy több 10 000 négyzetméteres raktárat, ahol több 10 000 típusú termékből van, több 100 000, akár millió darab is eltárolva a legkülönbözőbb pontokon, laikusan végig gondoljuk, hogy egy manuális folyamatban egy embernek ezt a távot meg kell tennie, el kell sétálni, adott esetben föl kell egy magasabb pontjára a polcnak jutnia, hogy ezt onnan levegye, és aztán a kiinduláspályára visszajutassa. Gyorsan belátható, hogy egy automatikusan mozgó, viszonylag nagy sebességgel és nagy pontossággal ezt az utat megtenni képes robot, ezt mennyivel gyorsabban, mennyire fáradhatatlanabbul, szünetek, nem tudom, egészségügyi problémák vagy szabadságok igénybevételé nélkül mennyivel hatékonyabban meg tudja tenni. Egy még oly, most már ilyen értelemben elavultnak számít a robot is, egyszerűen megbízhatóbb, gyorsabb és hatékonyabb. Ezen belül egyébként a kérdésed másik részére válaszolva, ezzel mi teljesen tisztában vagyunk, és nagyon sok időt töltöttünk ennek az elemzésével. A Box egy 12 éves üzleti tervet fogadott el a tulajdonosai által az alapításkor, amivel nagyon hosszú távú beruházásról beszélünk. Itt még 2 évente egy nagyon markáns beruházási összeget, pénzügyi szakifejezésével CAPEX-et elrejtettünk a büdzsékben, több millió eurós összegekről van szó 2 évente, amiket pontosan tudunk, hogy el fogunk költeni. Még nem tudjuk, hogy 2028-ban vagy 2030-ban ezt mire fogjuk fordítani. Pontosan, hiszen ezek nagy valószínűség szerint még nem is léteznek azok a technológiák, amit majd 2030-ban megvásároljuk, de azt pontosan tudjuk, hogy szükség lesz rá. Pont azért, hogy a hatékonyságunkat, az átmenő folyamatainknak az optimalizáltságát fent tudjuk tartani.
Igen, a másik része, meg szerintem, amit érdemes kiemelni itt a robotizációnál, hogy technológia az fejlődik, de hogy belegondoltak, az elkereskedelmi piac az növekszik évről évre egy masszív 15%-ot, mondjuk átlagban minimum, és mi történik a munkaerőpiacsal? Mondjuk stagnál, vagy inkább csökken, és hogy ezt egyszerűen nem lehet máshogy meglépni ezt, hanem robotizálnod kell, mert különben nem tudsz lépést tartani ugye a növekvő igényekkel, és hogyha nem ruházol robot technológiákba, le fogsz maradni, nem csak akármit szolgáltatói szinten, hanem bármelyik területet nézhetjük az életnek, és ez valamiért nem fog megváltozni.
Megrendesül, hogy nem csak arról beszélünk, hogy kétkezi munkások, ugye kék galéros munkaerőkből lesz hiány, hanem egyszerűen képzett szakemberből is egyre kevesebb és kevesebb van, és amikor egy webáruháznak méregazdasági oldalról eljön az a pontja, kell, amikor logisztikai menedzsert felvennie, akkor már az legalább akkor, ha nem nagyobb probléma, mint megfelelő mennyiségű kékgaléros.
Igen, most hány logisztikai menedzser elérhető a piacon? Tehát, hogy nagyon
akinek
fontos...
perspektíva egy közepes kisméretű webáruházban logisztikai menedzser pozíciót betölteni egy-egy éves csúcszezonnal.
Szerintem ezt nagyon fontos kiemelni még ennél a témánál, hogy nem, a robotok nem az emberek munkáját veszik el, pláne a logisztikában, hanem egyszerűen ezt a gapet, egyre növekvő gapet próbálják áthidalni, hogy a munkaerőpiac az adott, viszont a kereslet az meg folyamatosan nő az elkereskedelmi piac.
Meg hát a másik, amit az András is mondott, szerintem ez egy nagyon fontos különbség, hogy nem kell családbarátnak lenned, nem kell PC-nek lenni, hétvégén zárva tartani, ötkor bezárni, mert a robotok azok ilyen napot tudnak dolgozni, és vinni a polcokról a csomagokat. Tehát, hogy egyszerűen a növekedés már csak abból is adódik, hogy nem kell magadat ezekbe a shiftekbe beszorítanod, amiben egyébként szükségszerűen egy mindenki raktárban, még hogyha két shift is van, akkor is beszorítja magát egy kereskedő.
Igen, pláne, hogy ugye növekednek a vásárlóigények is. Tehát most már az aznapi házhozszállítás nagyon gyakran elvárás, és hogy ezt így egyszerűen nem lehet máshogy megoldani.
És akkor, hogyha mondjuk így kéne valamilyen arányt tenned, hogy a fulfillment beruházás az mennyire informatika és mennyire technológia, akkor hol néznek ki? Csak hogy érzékeltessük az arányokat.
A Boxiról, akinek van tapasztalata és ismerete, és nagyon remélem, hogy a hallgatóink döntő többségének van, különben nagyon morcos leszek a sales csapatunkra, hogyha ez esetleg nem így lenne. A beruházás mértéke szerintem jól megérthető már a külső attribútumok befogadásából, tehát tényleg egy szerintelenséggel együtt is elmondható, hogy egy hatalmas beruházásról van szó. Ezzel együtt is a teljes összköltségvetésünk, tehát a teljes financing need including CAPEX, OPEX és valamennyi járulékos költség körülbelül 50%-a volt az IT, ami szerintem jól mutatja a nagyságrendet, és jól mutatja azt a súlyt, hogy miről beszélünk. Ránézésre, amikor a vendégeink először találkoznak a robottal, azon túl, hogy persze természetesen egyfajta futurisztikus élményt, azért ez még mind a mai napig jelent.
Ezek úgy ezek, mint egy robotporszívó nagyban gyakorlatilag.
Egész konkrétan. Pontosan van ugye egy kisebb, meg van egy nagyobb típus, és egyébként fogunk vásárolni még további típusokat is, tehát egy szép nagy robotcsaládnak egyfajta ilyen kis állatkertjét megteremtjük a logisztikai üzemben. De ezzel együtt is önmagában maga a vas nem egy drámai összeg. Még a nagyméretű LGV technológiánk is, ami a teljes MSU hálózatunkat, bocsánat, a poltrendszerünket mozgatja. Ez gyakorlatilag egy körülbelül 20 ezer eurós nagyságrendet jelent itemenként, tehát egy robotnak az ára az egy alsó-közép kategóriás autónak az árával összemérhető összegbe kerül.
Tehát egy kereskedőnél kellene mérlegelni, akkor már ott is szerintem.
Az adás pillanatában már nem biztos.
Igen. Abszolút, igen, de összességében azért ez egy befogadható nagyságrendű szám, nem egy futurisztikusan elrugaszkodott érték. Nem is igazából ez jelenti a drámai különbséget, hanem az a technológia, ami ezt képes mozgatni.
És igazából
ez az informatika mögötte, ami azokat az előnyöket, azokat a futás teljesítményeket optimalizálja, ami által ez egy hatékony rendszerré tud avanzsálni. Ezt körülbelül ahhoz tudnám hasonlítani, mint ahogy a sakkverseny megnyeréséhez sem önmagában csak a kifaragott favábuk kellenek, hanem az a sakkmester, aki ezeket mozgatja. És nem túlzó hasonlat, önmagában a robot, ez magában nem sok mindenre képes.
Hát vagy a másik, kijön az ács, és akkor a szögbe lövés, ugye ez klasszik sztori, 1 forint, az, hogy megmondod, hova lője a szöget, az meg 1000 forint, és akkor az arányokat már rögtön is fektettük.
Egészen konkrétan ez a helyzet, és itt azért azt látni kell, hogy már egy kis-közepes méretű operációnak a felrajzolása és egyébként a megfelelő algoritmusokkal történő ellátása is, amennyiben ez tényleg világszínvonalon, tehát magas színvonalon és nagy hatékonysági rátával akarjuk elérni, olyan szakértelmet igényel, ami, ahogy ti is mondtátok, egyrészt nehezen elérhető, másrészt pedig hihetetlenül drága. Pont múltkor az egyik viszonylag nagyobb ügyfelünkkel beszélgettünk erről. Nálunk egy klasszik német folyamatmérnöknek a napi díja az 1200 euró. Hogy értsük ezt, tehát azt gondolom a hallgatóink jelentős része be tudja fogadni. Ilyen kollégából több mint 10 ember dolgozott ennek a folyamatnak a teljes kialakításán több mint egy éven át. Azt gondolom, hogy mindenki,
ide aki... Ide telepítve német végzettséggel, német bérekkel, mindennel. Tehát
pontosan.
Egészen más kaliber azért így fölépíteni folyamatot, hogy úgymond megkapod azt a know-how-t, ami a világ élvonalába tartozik, és nem arról van szó, hogy ott magunk próbáljuk kereskedői sapkában kitalálni, hogy nézzen ki optimálisan az a logisztika, amivel kiszolgáljuk a vásárlókat, miközben egyébként azért legyünk a realitás, talán ez történik nagyon sok kereskedőnél, sőt, akár egyenesen a garázsból indulva történik ez, és abból kezd valamilyen adhok jelleggel felskálázódni, és előbb bérelik egy családi házat, aztán a bérelik kisebb raktárat, majd kinövi, és meg tovább is tovább. Rosszabb esetben meg mondjuk elbízza magát, és megvesz egy konkrét ingatlant, amit aztán fél év múlva nem tud használni, mert annyira kinövi, de hogy ezek a folyamatok, ezek a legjobb esetben is csak adhok alakulnak, és nincs mögöttük semmilyen komoly szakmai háttéren alapuló folyamatmenedzsment, átvilágítás, tervezés, hanem kitapasztalás. Az élet megadja az irányt.
Ez a klasszik startup, vagy corporate gründolás.
Én ebben látom egyébként a fulfillment kapcsolatban az egyik legnagyobb nehézséget is, hogy ugye, és ez a kereskedelem minden részére igaz, hogy a jó az egyértelmű, de a rossz is a mi gyerekünk, a mi kölykünk, és hogy mi építettük fel, mi raktárunk, mi embereink. Ott voltam, amikor még üres volt, most meg tele van, és hogy a, mit tudom én, milyen szerelmek, csókok csattantak el, és még ki tudja, mi minden más. Szóval, hogy az érzelmi töltést igazán nehéz levetkőzni, mert az, hogy a matekot levezetitek, és azért amit elmondtál, szerintem a mindenki magában és kereskedői sapkában egyértelmű, hogy itt azért a technológia, a tudás nem tud versenyezni. Na de az érzelmekkel mit kezdtek?
Ez egyik leggyakoribb pont egyébként, és teljesen jól fogod meg a kérdést. Ez a valóság a kereskedőknél, nem tudom, 10-ből 8-nál biztosan találkozunk ezzel a kérdéssel. A raktárvezetőt ő vette föl 11 évvel ezelőtt, és együtt járnak sörözni, meg pecázni hétvégenként. És igen, ez egy emocionális kérdés, hogy ki kell állnom 3-150 ember elé, és azt kell mondani nekik, hogy mivel kiszerveztük a logisztikát nektek, a jövő hónaptól nincs munkátok. Ez egy elég markáns emocionális kérdés, amit egyszerűen kezelni kell. Ennek a tompítása és ennek az emocionális feldolgozása az egy olyan feladat, amire én nem venném személy szerint a bátorságot, és nem is nagyon teszünk kísérletet, mert nem pszichológusok vagyunk, hanem logisztikai szakemberek. Az viszont a túloldalon, a racionalitás talaján viszonylag gyorsan belátható és érthető, hogy amennyiben ezen a fájdalmon, ezen a veszteségélményen a kereskedő nem tud átlendülni, törvényszerűen egy olyan vízre kormányozza a hajóját, ahol veszteségek fogják érni. Ugye eddig egész egyszerűen csak a folyamatról beszéltünk, versenyeztettük, nem tudom, a ló által húzott szekeret a high-tech szekvenciális váltóval hajtott autóval, de eljön az a pont, amikor a méretbeli kérdésekről és egyébként adott esetben a peak időszakról is beszélünk, majdnem, hogy biztos vagyok benne, hogy a hallgatóink döntő többségénél volt már olyan, hogy logisztikai problémák vagy kapacitási hiányok miatt le kellett mondani a kereskedői mennyiségekről vagy marzsokról, különösen a peak időszakokban.
Hát, vagy ez a klasszikus a karácsonyi szezonban, webáruházunk jelenleg zárva, több rendelésben nem fogadunk idénre.
Hozzá megjött a régebben a kérdés, hogy akkor licenciáljuk le a kampányokat, mert már nem tudjuk feldolgozni. És akkor érzed azt, hogy ott vannak az asztalon a rendelések, meg a pénz, amit keresel.
Sorbálnak az emberek, és az ugye nagyon fusztrál, amikor el akarod költeni a pénzre, nem tudod
egyet. Igen, ez fizikai volt, nem még látványosabb, hogy akkor bekezdeni az ajtót, és akkor így akkor köszi, sziasztok, már nincs több.
A klasszik növekedésnek az üteméből pedig, hát ugye ezzel is mondtuk, benne van azért egy olyan nagyon masszív double digit százalék, ami minden egyes évben, még most a recesszió közepén is, amiről egyszerűen szimpla matekkal rendkívül egyszerű az összefüggéseket végig gondolni, ki az, akinek évről évre 15-20 százalékkal nagyobb raktára biztosan rendelkezésre áll, erre van megfelelő képzett, gyakorlott és rutinos munkaereje és minden más szükséges kiegészítő technológiája. Ezt nagyon nehéz feldolgozni, és ezt nagyon nehéz kézben tartani. Egy bizonyos ponton túl a saját kézben tartott logisztikával még a még oly tökéletes, még oly jó emocionális kapcsolattal lévő saját operáció egyszerűen gátokat jelent, és problémákat hoz a kereskedő életében.
Meg ugye beszéljünk az induló webáruházakról is. Tehát nagyon sokan például jöttek hozzám az elmúlt 10 évben, hogy akkor indítanak webáruházat, és mindig mondjuk a marketing oldalról közelítették meg, vagy a termékbeszerzés oldalról. És a legtöbben azon hasaltak el, hogy nem tudták összerakni a logisztikájukat. Tehát fest tudták fogni, vagy nem mérték fel azt, hogy mekkora a probléma lesz operációs szinten, vagy szervezési szinten azt, hogy nekik ezt el kell juttatni majd a vevőhöz. Egyrészt tárolni kell, tehát meg el kell ezt juttatni, és a legtöbb, amit láttam, hogy elbukott, az itt bukott el, hogy nem tudták felmérni, és indulásként most már egy webáruháznak, ez egy nagyon jó lehetőség, hogy azon már fullfente fog kalkulálni.
Pontosan ez a helyzet. Tegnap voltunk konkrétan egy ügyfélnél, aki ilyen értelemben a saját raktárlogisztikáját lehet mondani, hogy ilyen iskola példarendszerrel oldotta meg, ami a troubleshooting hátán szép magyar kifejezéssel, a folyamatosan próbáljuk a kis fennmaradó 2-3 méterekre bezsúfolni azokat a felmerülő új termékköröket, vagy beérkező új készleteket, amikkel per pillanat nem tudunk mit csinálni, és nem jó kezeljük, ami természetesen tökéletesen elfogadható, és emberek teljesen érthető, hiszen mi más tud tenni, mint hogy valahogy próbálja kezelni ezt saját kézben. Csak a jelenségből fakadóan, amivel egészen biztos vagyok, hogy a jelenlegi hallgatói kör is minden nap találkozik és szembesül, egyszerűen olyan loopok, olyan hihetetlenül logisztikai szempontból rendkívül kevés optimális megoldások jönnek ki, amik nagyon-nagyon-nagyon hosszú értéklánci folyamatokat alakítanak ki, problémákat, hibákat, mindenféle gondokat fognak hozni. Ma éppen valaki berakott valahova a raktárba valamit, de lehet, hogy ő már holnap felmond nem lesz itt, a holnap után a helyre érkező kollega erre már nem úgy emlékszik, és vége láthatatlan mennyiségű probléma fakad ebből. Tehát ennek a nehézségei és a folyamatos bővülésnek a kényszere, ami azért nagyon jól látszik a piacban, ez saját logisztikával a legritkább esetben kezelhető igazán hatékonyan.
Igen, ugye vásárlók szempontjából ez hogyan csapódhat le a végfelhasználók szempontjából? Egy, nem azt kapod, amit megrendeltél például, kettő, meg nem akkor, amire ígérik, vagy egyáltalán nem is érkezik meg hozzád. Én például 4 éve rendeltem egy mozsarat húgomnak karácsony, és azóta sem érkezett meg. Szóval, hogy vannak ilyen problémák, és ugye ezzel tudod elveszteni webáruházként a vásárlóidat. Többet akkor nem fognak nád vásárolni, ha lesz ilyen hiba például.
A kereskedők jelentős része konkrétan kereskedő. Ehhez ért a kereskedelem, ez a marketinghez, az üzlethez, az eladáshoz, ebben jó. Szoktam ezt is mondani ilyen klasszik összehasonlításként, hogy kényszerből valamilyen szinten egy ponton túl mindenki logisztikai szakemberré válik, mert onnantól, hogy a második eladását megtette, onnantól már a harmadik eladásnak a árubetárolásában többnyire a nappaliban, hiszen azért általában így indulnak ezek a webshopok, kell, hogy valamit kezdjen, és ennek megfelelően ezzel elkezd foglalkozni, és ez a logisztika. Valamit valahol leteszünk, és aztán majd kezdünk vele valamit. Ebben valamilyen szintű érettségre szertez, de ez a legritkább esetben szakképzettség. És ugyanezt történik egyébként az informatikai része. Általában ez szokott a leggyengébb cipőbe járó történet lenni a nézetben. Általában van egy-két IT is jó esetben a cégen belül, akik valamilyen megoldást így úgy amúgy próbálnak hegeszteni a webshop motorra, meg próbálnak valamilyen ügyviteli rendszert a mögé barkácsolni, meg a számlázást úgy nagyjából kordában tartani, de ezek a legritkább esetben korszerű és igazán magas színvonalú megoldások. A tulajdonos nem ezért, őszintén nem is ez a dolga. Ezt kell felismerni, és ezt kell megérteni, hogy nem lehetünk három ennyire gyökeresen különböző szakterületnek a masterjei, mert ez egyszerűen nem lehetséges.
Azt gondolkodok, hogy ez vajon mennyire magyar mentalitásból fakadó dolog is, hogy ugye próbálunk mikromanedzselni, próbálunk mindent egy kézben tartani, nem kiengedni se a döntést, és
nem akarunk költeni arra, hogy ne egy kézbe tartsuk.
Az már ugye egy következmény, vagy nyilván egy ilyen ok is a dolgban, de hogy a mentalitásunkban benne van ez a tulajdonság, és azért is, ugye beszéltünk már az exportnak a hiányák kapcsán is arról, hogy mennyire speciális ez a közép-magyarországi kis ország, akár itt a régiós versenytársakhoz képest is, hogy nem vagyunk kockázatvállalók, nem vagyunk annyira olyanok, akik a lehetőségünkön túl gondolkodnak, és azokban a kis buborékban vagyunk, abban pedig szeretünk mindent kontrollálni, amennyire csak lehet. Akkor is, ha rosszul csináljuk, akkor is a mi kezünkben van a kontroll. És ebből a millióból nagyon nehéz egy webáruháznak alába adnia, nem csak egy fullfilment kapcsán, hanem bármilyen egyéb operációs kérdés. Egy marketing terület kiszervezése, ugye, vagy korábbi részéből beszéltünk arról, hogy milyen helyzet az analitikával. Tehát, hogy ezek mind olyan területek, amiknél ugyanez az eset van. A kereskedő kereskedni kellene, hogy csinálja, a kereskedés kellene, hogy csinálja, nem pedig az online marketinget, vagy nem pedig mondjuk az informatikai hátteret, vagy nem pedig egyéb területeknek a folyamatos mikromanagerését, és mégis valahol az van, hogy ezek a cégek persze tiszteltek kivételnek is nagyon sok jó példánk is van, ezt fontos elmondani, de nagyon sokszor azt látjuk, hogy a növekedésnek már az a gátja, hogy az egy kézben mindent uralni akaró tulajdonos nem nyitott az innovációkra, és azáltal, hogy ahogy az András is mondta, az elmúlt két évben ugye a piac az töretlenül nőtt előre, ment felfele mindenki, aki igazániból picit is komolyan vette, ezáltal egyfajta önigazolást is kapnak, hiszen úgy van vele, hogy jönnek a számok, megy a piac, nő az árbevételünk, 2%-kal, miért kéne bármit változtatni? Ellenben most 2022 őszén, ugye itt a recesszió derekán, energiaválság közepette, azért most már rengeteg kereskedő is elkezdte látni azt, hogy mondjuk mit jelent egy piaci áron kapott rezsiszámla mondjuk egy X100 vagy 1000 négyzetméteres raktár kapcsán. Itt már azért előjönnek azok a kérdések, amikről eddig csak ilyen konferenciákon, meg különböző rendezvényeken, távlati célok szintjén beszélgettünk, vagy beszélgettetek ti is valószínűleg is. Talán eljöhet ez a pont, amikor ezen lehet változtatni, és nem kell annyira győzködni őket arról, hogy kereskedő vagy, kereskedj.
Ez a titka, a mindsetnek a jó értelemben vett megváltoztatása, vagy legalábbis az erre történő ráébresztés. Mi az üzemlátogatások keretén belül szoktuk általában face-to-face átélni ezt az ügyfél az élményt, hogy miután körbejár az üzemben nálunk, és effektíve látja a saját szemével, hogy mi történik ott, milyen színvonalú technológiát lát, megérti, hogy erre nagy valószínűség szerint ő a saját erejéből nem, vagy nagyon-nagyon nehezen és rendkívül drágán lenne csak képes. És egyszerűen ez tényleg laikusként, különösebb szakértelem nélkül is nagyon gyorsan belátható, hogy effektíve van, ami kívül hatékonyabb. És itt szokott eljönni az a pont, amikor a felébredés elér egy olyan pontot, amiről most te beszélsz.
Ebből az is következik, hogy valójában mindenki készen áll fullfilmentre, vagy van-e olyan pont, amikor még mondjuk nem javasoljátok, hogy fullfilmentbe vágjon?
Kis túlzással azt lehet mondani, hogy inkább a termékspecifikumok azok, amik egyelőre szerintünk a kiszervezett logisztikába korlátot jelentenek. Jellemzően azért, mert vannak olyan speciális területek, tűz- és robbanás veszélyes anyagokra, vagy adott esetben nagyon markáns, nagyon konstans hűtést, vagy akár fogyasztást igénylő termékekre gondolok, most csak néhány példát mondtam, amik azért nagyon speciális esetek, és technológiában azért még kevéssé elérhetők. Természetesen manapság is vannak hűtőházak, meg fogyasztóházak az országban, ugyanakkor jól látható, hogy egyébként lényegesen kisebb számban, mint a piac igény ezt amúgy táplálna. és egyéb technológiákban is jól látható ez, hogy azért a képességek azok alacsonyabb szinten vannak, jellemzően azért, mert ezek drágák, és a beruházásra úgy azért viszonylag kevesen szánják rá magukat. Itt nyilván több 10 millió eurós egyszerű beruházásokról beszélünk, amik vagy megtérülnek, aztán vagy nem, és értelemszerűen egyfajta beruházási kockázatot hordoznak magukkal. De ezeket a területeket leszámítva egyébként klasszikusan korlátozó nagy tényezőt nem tudnék mondani. Mi a saját skálázottságunkban is azt mondjuk, hogy már a havi 100-200-as rendeléstől tényleg a havi 30-40 ezres order számig bezárólag gyakorlatilag a magyarországi nagyjából 18 ezer webshopnak úszkve 97-98%-át minden további nélkül szívesen látjuk az ügyfeleink között. Ez elsőben amiatt van, mert olyan színvonalú informatikánk van, amivel a kapcsolódás rendkívül egyszerű, nagyon moduláris, nagyon jól skálázható, nagyon könnyen becsatornázható, és a kicsiknek is ugyanazt az élményt tudjuk adni adott esetben, amit a nagyok számára elérhető. Ez sok esetben egyébként számukra ilyen értelemben nézve egy elég exkluzív vagy egy elég jó élmény, hiszen tényleg big corporate, tényleg enterprise szintű megoldásokat tudnak kapni egészen kis cégként is.
Mi az a leggyakrabban visszatérő pain point vagy kérdés, amit felszoktatok nektek tenni, és ami igazából vagy megerősítés, vagy választ, vagy bővebb információt várnak?
Jellemzően ami kérdés szokott lenni, hogy mi lesz a saját operációval, és ez az emocionális kérdés, amire előbb utaltál, általában ez szokott lenni a félracionális érvek közül az első, ami fölmerül. A szimpla matek, ami a számok mögött jól látható, hogy mi van most, mi lenne akkor, hogyha ezt ideadnám, és ez itt történne.
És tudják, hogy mi van most egyébként? Hogy látod?
Az estek jelentős részében...
Forintosítva azt az emocionális részt, amiről az előbb beszéltünk.
Uh-huh. Ezt az estek jelentős részében azért azt látjuk, hogy forintra pontosan nem sok mindenkinek van meg valamennyi részlet alaposan a fejében. Nagyon gyakran mi ébresztjük rá őket olyan kis felszínes részekre, amik mondok egy elhanyagoltam bagatell példát, hogy értsétek, hogy mire gondolok, mondjuk a raktár takarítására fordított erőforrás, ami néha konkrétan Marika néni, aki a raktárba ül, néha meg egy kiszervezett cég x 1000 forintért havonta, de ez szintén egy olyan pont, ami a költségekbe figyelembe vető, hiszen nyilvánvalóan ezt valakinek a végén ki kell fizetni havonta. Ezek mind agregálódnak és mind összeadódnak a saját operáció mentén. A nagyon sok kicsi, nyilván a raktár bérleti díja, meg az ott dolgozó, nem tudom, 10 kötője, 200 embernek havi munkabére, ez azért általában a legtöbb ügyvezetőnek a fejében megvan, mert ezek olyan markáns összegek, amikkel nyilvánvalóan neki minden hónap számolnia kell, de ezen kívül a fennmaradó néha 15, néha 200 egyéb költségsor azért az a legritkább esetben van így meg. Mi ebben általában a konzultáció keretén belül viszonylag sok energiát beleteszünk, és nagyon transzparensen megmutatjuk, hogy ez történik most nálad, ez egy X, ez történne nálunk, ha ez nálunk lenne, ez egy Y, és az esetek 100%-ában az Y egy radikálisan kisebb szám, mint az X. Innentől kezdve egyébként maga a döntés az estek jelentős részében már csak és kizárólag az imént említett emocionálisan kérdéseken múlik.
Tehát nem pénzügyi természetű döntés.
Így.
És mi helyzet az olyan szoftabb dolgokkal, mint az informatikai integráció, tehát ugye a kapcsolódási pont. Gyakran elhangzó év lehet az, hogy az ő megszokott futárpartnerét akarja ugye magával hozni, és neki akarja úgy továbbra is átadni a csomagokat. Neki mondjuk a beszállítói azok adhok jönnek az áruval, le tudjátok-e ezeket kezelni, vagy ez itt van, milyen szabályrendszerhez kell alkalmazkodni. A betárolásnak vannak speciális szabályok. Tehát, hogy ezek a kérdések, ezek már előjönnek az elején, vagy ez inkább már az a típusú sztori, ami már a finom hangulás és a szerződéskötés közben merül fel?
Muszáj, hogy előjönnek, és hogyha nem jönnek elő, akkor mi hozzuk elő őket, hiszen nyilván enélkül nem mennénk elég szakmaiak. Nyilván informatikai kapcsolat nélkül egy e-commerce kiszolgálási rendszer féllábas lenne, és nem is lenne megvalósítható. Tehát ez rögtön a konzultáció kvázi majdnem legelső pillanatától kezdve nyitott kérdések, és az imént által említett egyéb kérdésekre is természetesen viszonylag gyorsan pontot akarunk tenni. Az első kérdésre nagyon röviden általában az a válaszunk, hogy informatikailag egy annyira heterogén, egy annyira adaptív, annyira sokoldalú rendszert fejlesztettünk, ami a legklasszikusabb magyarországi webmotorokkal nagyon-nagyon gyorsan pár kattintással összehozható. Az egyedi jellegű beszállítási kéréseknél pedig hát általában már csak mosolygunk, mert olyan hihetetlenül heterogén és annyira összetett ügyféligényekkel találkozunk, hogy rendkívül ritkán van olyan, hogy ezek között újszerű dolgokat tapasztaljunk. Majdnem mindenki elmondja, hogy az ő esete az természetesen nagyon egyedi, neki nagyon különleges kérései vannak, és hogy egész biztos még ilyennel nem találkoztunk. Ez azért az estek döntő többségében jellemzően nincs így, és most biztos a hallgatóink között néhányan magukban mosolyognak, és meg fogják mutatni nekünk, hogy tévedek ebben a mondatban. Tehát egészen biztosan nekünk is mindig lesz majd még egy olyan dolog, ami plusz egy lehetőség, meg újszerűség, de azért az esetek 95%-a az rendkívül hasonló szokott lenni.
Tehát akkor azért tudtok idomulni ezekhez a kérdésekhez, nem kell attól tartania senkinek, hogy ő speciális, és emiatt nem fér bele a kabátba.
Abszolút. Nem? Erre röviden azt szoktam mondani, hogy ami felülnézetben történik egy üzemben jelen pillanatban, az nálunk sokkal nagyobb volumenben, sokkal nagyobb gyakorisággal, sokkal intenzívebb szekvenciákban történik. Tehát ennek megfelelően nagyon nehezen tudunk elképzelni olyan pontokat, amire itt mi ne tudnánk megoldást adni.
Kicsit beszéljünk az árazás kérdéséről is. Ugye beszéltünk arról, hogy a költségeknél nem mindig tudják azt a webáruházak, hogy milyen tételekből áll össze valójában a raktár logisztikai költségük. De hogyan néz ki ez az árazás? Ugye nyilván ebből az analógiában nem is olyan egyszerű ezt átvezetni számukra.
Abszolút. Ugye előbb beszéltünk a csomaglogisztikai piacnak az érettségi különbségéről, a fulfillment piacnak a viszonylag, lehet mondani, még embrionálisabb állapotához hasonlítva. Ez árképzésben is elég markáns és elég hasonló mértékű különbséget jelent. Ugye a csomaglogisztikai szolgáltatónak az áraival azt gondolom, hogy a hallgatóink 98%-a tűpontosan tisztában van, hiszen ezeknek a nagyvállalatoknak az értékesítői kis túlzással, hogy gyanítom, havonta keresik minden egyes ügyvezetőt azzal kapcsolatban, hogy éppen milyen fantasztikus, nagyon jó árral rendelkeznek ők, és a megfelelő súly, illetve méret kategóriák, ez néha cégenként bizonyos értelemben változó, függvényében éppen milyen árakkal tudnak kalkulálni. És ez nem is különösen bonyolult történet. Egy csomaglogisztikai szolgáltatónál jellemzően van egy alapár, amit néha terhelnek különböző felárak, illetve vannak bizonyos külön szolgáltatások, rotesen az utánvét, vagy egyéb szolgáltatásoknak a költségei, amire rárakodnak, de ez egy nagyon könnyen megérthető alaptörténet, A-ból B-be ezt a súlyú, ezt a méretű termékedet ennyire elviszük és kész. A raktárlogisztika ennél kicsit bonyolultabb, és ennek az okát rendkívül egyszerű megérteni abból a néhány attribútumból, ami egy raktár természetre alapvetően jellemző. Nagyon nem mindegy, hogy az a termék, ami ide betárolásra kerül, ez egyrészt mekkora, másrészt milyen súlyú, harmadrészt milyen kiszerelésben érkezik meg. Nagyon nem mindegy, hogyha belegondolunk, hogy egy kamionnyi 30 laktyapnyi fél literes Coca-Colát vásárolunk, vagy 30 ezer típusú különböző fél literes üdítőt, és ezeket próbáljuk elrakni valahol egy raktáron belül. Nagyon nem mindegy, hogy itt mennyi időt tölt el ez a termék, azaz mekkora a forgási sebessége. Nagyon nem mindegy, hogy amikor kitároljuk, milyen mennyiségű termékkel párhuzamosan kerül ez kitárolásra. Hogy ez a klasszikus item per order szakkifejezés, amiről ti is beszéltetek már a korábbi adásokban, ez ugye Magyarországon körülbelül egy ilyen 2,5 item per orderre átlagolható. Ebben adott esetben mondjuk egy e-grocery szegmensben ez akár 30 termék is lehet, és nyilván könnyen belátható, hogy egy olyan rendelésnél, ahol 2 terméket kell beletenni és kiszedni a rendeléshez, nyilvánvalóan más ár fog képződni, mint egy olyan terméknél, ahol konkrétan 30 darab item kell ennek a kiszedéséhez. És eltérő csomagolási lehetőségek is vannak, nagyon nem mindegy, hogy ezek a termékek, amiket utána valamilyen szinten dobozba kell tennünk, ezek törékenyek-e, vagy valamilyen speciális szolgáltatást, akár ADR minősítést, vagy bármilyen elválasztást, vagy különkezelést igényelnek-e. Ezek mind befolyásolják azt az árat, ami alapvetően a fulfillment árának a kialakításához vezetnek. Mi azt az utat választottuk, ami egyébként a versenytársaink jelentős részénél jellemzően nem így néz ki, hogy nagyon folyamati alapon mutatjuk be azokat a költségeket, amik az összköltségnek a részeiként fölmerülnek az árajánlatban. Több esetben azt látjuk, hogy nagyon egyszerű, nagyon ügyfélhívogató, egyszeri tételek vannak megjelenítve különböző marketinganyagokban vagy marketingaktivitásban, akár határon túli versenytársaknál is, aztán különböző kis csillagokban, meg zárójeles szerződési feltételekben aztán természetesen kiderül, hogy erre mindenféle egyéb költségek így úgy amúgy rárakódnak, vagy többletként hozzáadódnak. Mi teljesen transzparensen kirakjuk, hogy mik azok a fő folyamati elemek, amik nálunk történnek, és azt nem mondom, hogy egy teljesen open book cost plus költségstruktúrában, de egy viszonylag jól átlátható, és tényleg a folyamatoknak a áttekintése után könnyen megérthető logikában mutatjuk be, hogy mit milyen költséggel és milyen struktúrában fogunk aztán csinálni. Én alapvetően mindenkit arra biztatnék, aki fulfillment szolgáltatáson gondolkodik, vagy adott esetben eltérő cégek árajánlatait összehasonlítja, hogy a teljes folyamatot minden egyes esetben egyfajta holisztikus szemlélettel elejétől a végig egybekezelje, és egy adott forgássebességű, egy adott időciklusra vonatkozó teljes termékmennyiség valamennyi járulékos költségét agregáltan összesítve nézze meg, és utána ennek tükrében hasonlítsa össze az összegeket. Azt szoktam példának hozni erre, hogy amikor autót választunk, akkor sem arra vagyunk kíváncsiak, hogy nem tudom, a tetőablak extrája konkrétan hány forint az egyik gyártónál és a másik gyártónál, hanem arra vagyunk kíváncsiak, hogy a konkrét összkonfiguráció összességében mennyibe kerül. Ez nagyon jól analógiaként szerintem megérthető egy fulfillment szolgáltatás havi költségénél is.
És mik ezek a tételek akkor? Tehát mi említett, hogy komplex, a betárazástól kezdve a kitározáson át az idő is tényezőt, de mik ezek a főbb egységek, hogyha le lehet őket választani?
Igen, ha nagyon-nagyon leegyszerűsítve nézzük, akkor alapvetően a betárolásnak, magának a tárolásnak, a kitárolásnak, ehhez kapcsolódom értelemszerűen a pickingnek, a csomagolásnak és a magának a szállításnak is vannak költségei. be kell illesztenünk. Ezek a fő folyamati lépések, és ezeknek vannak költségei, amik mind méret, mind adott esetben súly, mind adott esetben idő tükrében, az utóbbi jellemző nyilván a tárolással kapcsolatos, mozgathatják ezeket a potmétereket egyesével. Ez egy ilyen értelemben viszonylag komplex, és első ránézésre nem minden esetben könnyen megérthető nézet, viszont ha valaki egy minimális időt most akár hallgatóink között is rászán arra, hogy ezzel a folyamattal azonosuljon és ezt megértse, akkor nagyon könnyen beláthatja, hogy ez miért van így.
És akkor ebben a betárolásnál, amit tetted, hogy nem mindegy, hogy milyen kiszerelésbe érkezik a termék, betárolásnak is van egy olyan része, ami arról szól, hogy hány terméket kell úgymond a kamionról, az autóról levennetek és betennetek a polcokra, vagy bemozgattatottok a robotokkal. Ugye itt nem mindegy, hogy egy terméket mozgat egyszerre, vagy egy gyűjtőcsomagoláson belül van több különböző termék, gondolom.
Egész konkrétan erről van szó. Ez szintén, amikor a folyamati tervezésünk volt, a folyamatmérnökök részleteibe tűpontosan kiszámolták, hogy hol milyen erőforrást fogunk felhasználni, milyen feladatoknak az ellátásához. Ez alatt nyilván, ahol milyen erőforrás használunk, az estünkben, hogy azért egy eléggé markáns robotizált raktár van szó, tehát ez este kisebbik része, de ahol használunk humán erőforrást, ott ennek mi a költsége, milyen technológiai elemeknek, milyen feladatai, mennyi időt vesznek el, és ezek körülbelül milyen költséget jelentenek. Pontosan ez a helyzet, amit te mondtál. Nagyon nem mindegy, hogy egy egységképzőben beérkezik mondjuk 24 darab tusfürdő egy zárt kartonban, és ezt a kartont teszi el föl valaki a polcra, vagy egy nyitott karton, vagy adott esetben egy ömlesztett kezelés keretén belül ugyanezt a 24 tusfürdőt egyesével illeszti a polcra. Minden egyes hallgatónknak van otthon egy spájza, vagy pakolt már be valaha egy hűtőbe valamit. Nagyon könnyen meggyőződhet róla, hogy ez az egyik mennyi ideig tart, és mennyi ideig tart a másik folyamat. A kettőnek nyilvánvalóan nem pont ugyanaz az ára, és ez véletlenül teljesen indokolt.
És akkor még egy ilyen gyűjtő csomagolásos termék esetén ilyenkor elképzelhető az, hogy, és valószínűleg nem is a választra, de muszáj megkérdezni, mert valószínűleg a kereskedőből is felmerülhet, hogy abba a tusfürdős gyűjtőből más ugyanazt a tusfürdőt árul kereskedő is kiveheti a termékét, vagy ez ilyenkor a gyűjtőcsomagolás mint egység az adott kereskedőhöz tartozik, és nem keverhető egymással.
Az alaplogikák azok a cégünk esetén minden esetben azok, hogy a raktárkészlet az szent és érthetetlen, az az övé, tehát ebbe értelemszerűen nincs variabilitás. Rendelkezünk egy olyan funkcióval, apró érdekesség és kis műhelytitok, hogy amennyiben valaki a pillanati raktárkészletét fiziológiailag szeretné kiszedetni a raktárból, és ott per pillanat szeretné, hogy az orra előtt legyen az éppen aznap nálunk tárolt 11.312 darab terméke, akkor erre egyébként a raktár technológián képes, és ezt meg tudja oldani. Nyilvánvalóan az egyfajta külön szolgáltatás egy minimális felér, de egyébként ezt meg tudjuk tenni. Tehát ilyen értelemben ebben átjárás nincs a kérdésedre, ez a rövid válasz. Abban az esetben, hogyha különböző alternatív kereskedői megoldásokat ugye bizonyos versenytársaink már használnak, mi gondolkozunk ezeken, és ennek a tervezései bizonyos értelemben folyamatban van, ott elképzelhető, hogy lehetővé tesszük azt, természetesen mindkét fél kölcsönös beleegyezésével, hogy az egyik kereskedő a másik kereskedő betárolt árukészletét. Ez szintén értékesítésre kínálja, egyik oldalon jutalékért cserébe, a másik oldalon pedig ilyen értelemben az árukészleti betárolás kötelezettsége nélkül.
Még ehhez kapcsolódóan laikus, én nem második valószínűleg tévhite, hogy az áruk azok nem egy ilyen fulfillment centerben nem kereskedői logikával vannak gondolom szétszedve, hanem abszolút méret alapján meg elhelyezhetőség alapján. Tehát nincs az, hogy ez itt a A kereskedő szekció, az a B kereskedő szekció, és egy helyen van minden, hanem méret alapján van szétszórva. Tehát mondjuk egy iPhone, hogyha 10 partnertek árulja iPhone-t, akkor mind a 10 iPhone egymás mellett lesz, de nem kereskedőnkénti szétszedés logikában.
Alapvetően ezt teljes egészében egy AI, egy informatikai algoritmus vezérli. Megint nem akarok a szakba bár irányba elmenni, mert ez valószínűleg kívülről kevés lenne szórakoztató, de a warehouse management systemünk, a VMS-ünk, ami a teljes informatikai architektúrának az a része, ami a raktárban történő folyamatokat irányítja, ezzel kapcsolatban a forgási sebességek, a különböző méretek, súlyeloszlások és a különböző párhuzamos rendelési szekvenciák elemzése mentén egy folyamatos napi predikcióval, egy folyamatos tanulási folyamattal ezt minden egyes pillanatban optimalizálja. Ezáltal tud egyébként olyan szinten hatékony lenni, és olyan szinten gyors átfutási sebességet és biztonságot produkálni amiatt, és ennek tükrében gyakorlatilag egy az egyben a rendszer dönti el, hogy melyik terméknek hol a helye. A folyamatosan beérkező, folyamatosan bővülő raktárkészlet az egyfolytában növekvő SKU számokkal és a betárolt itemekkel gyakorlatilag minden egyes pillanatban egy optimalizási folyamaton esik át.
Tudjátok az a termékről, hogy valójában micsoda, hogy néz ki, és a többi, vagy csak egy dimenziót láttok, meg egy SKU számot, ami alapján tároljátok?
Tűpontosan tudjuk, hogy mi micsoda, és minden egyes ügyfélel az együttműködés megkezdésénél egy nagyon részes cikktörzs egyeztetésen esünk át. Itt ezen megint ez egy általában szakmai berkekben mosolygásra adott okó történet, hogy 100%-os cikktörzse a világ legprofibb kereskedőjének sincs, mert majdnem mindig van valamelyik soron valamilyen jellegű hiány és vagy tévedés. Mi ebben nagyon pragmatikusak vagyunk, és mint ahogy a technológia egésze egy nagyon zárt és nagyon profin kitalált rendszer, itt is mint input adat, ami egy nagyon fontos attribútum az egész működésnek, természetesen egy kontroll esik át. tehát egy zárt integrált informatikai rendszerben egy volumetrikus mérés készül, ahol mind a három termékdimenziót, a súlyt és az egyéb jellemzőket, ezeket rögzítjük a rendszerbe. Erről egyébként by the way fotót is készítünk, és amennyiben ez indokolt, különböző flagekkel látjuk ezt el, hogy ez mondjuk tűzveszélyes, vagy törékeny, vagy bármely egyik kérés, ami az ügyfélnek ehhez kapcsolódó. Ezt meg tudjuk így jeleníteni, és ezeknek az inputoknak és adatoknak a felhasználásával dolgozik aztán a későbbi rendszer.
Amit még hozzátennék az árazáshoz, hogy volt szerencsém részt venni ugye az árazási projektben, és hogy ez nem volt olyan egyszerű, tehát az, hogy ennyire szét van bontva folyamatokra, ez igazából hasznos, és így tud transzparens lenni, szóval ettől abszolút nem kell megijedni. Ugyebár sokszor a marketing területhez szokott tartozni maga az árazási kérdés, de hogy nálunk ez nem volt megoldható, mert gyakorlatilag szakmai alapokra kellett helyezni rakta logisztikai szempontból, hogy ez tényleg egyrészt ugye üzletileg fenntartható legyen, másrészt meg az ügyfelek számára érthető legyen folyamatonként, hogy ez hogyan néz ki. Ez az egyik gondolat. A másik pedig az, hogy ugye itt például a fullfilmetnél az árazást, az árszínvonalat meghatározza a méret, illetve az, hogy mennyire robotizált, automatizáltak a folyamataid. És hogy ez nagyon fontos ilyen szempontból, hogy ezt is össze tud hasonlítani akár a saját raktár logisztikáddal, hogy te ezért nem fogsz tudni például saját raktárban ilyen költségeket elérni, mert nem vagy akkora, meg nem annyira automatizált folyamatokkal rendelkezel.
És akkor, hogyha jól értek titeket, akkor egy közepes nagy webáruháznál tényleg effektív költségspórolást jelenthet a fullfilment, de mihez a kicsiknél, a kezdőknél, ott azért nyilván ez egy többlet lesz majd a rendszerben, ami be kell árazni, vagy számolni kell vele, árésből innen-onnan el kell tudni venni, tehát hogy az ő esetükben mi a helyzet? Mit tudtok mondani nekik?
Jól látható az, hogy már egészen kis rendelési szekvenciánál, egy havi 300-as rendeléssel rendelkező kisvállalkozásnál is, ez már egy olyan fókuszvesztést eredményez általában az ügyvezetői szinten a cég tulajdonosának, aki általában ekkor még jellemzően egy egyszemélyes cég, akit jó esetben nem tudom, az éppen otthon lévő, gyesen lévő anyuka támogat, vagy a nagymama, vagy az addigra más erdülője vált gyerekek próbálnak ebben a folyamatban a nappaliban, vagy a garázsban, vagy a házban megoldani, ami effektíve egy fókusz probléma. Elsőre erre gyorsan rávágja valaki, hogy mondjuk azt a napi 15 csomagot, hát hogy ne csomagolnánk össze. Gondoljunk bele, hogy mi történik akkor, hogyha elmegyünk egy 4 napos hosszú étvégére, vagy mi van akkor, amikor már a 222. napon kell ugyanezt tennünk, miközben a napi munkavégzésünkben, vagy adott esetben a családi privát programunkban lenne más prioritás és más fontosságú feladat. Itt önmagában már az a tény, hogy ezzel neked foglalkoznod kell, úgyhogy ezzel Isten igazából nem tudsz és nem is nagyon akarsz foglalkozni, az már egy elég erős pszichés gát azzal kapcsolatban, hogy ezt a hosszú távon valóban csináld. A másik kérdés a hatékonyság. Ahogy ez nő ez a kérdés, és minden egyes kereskedő folyamatosan bővíti a kis raktárkészletét, és optimális esetben egyre nagyobb részt tud vállalni a rendelésekből, úgy nő a variabilitás. Egyre nagyobb lesz a raktárkészlet, amit egy bizonyos ponton túl nem tud hova tenni. Egy még olyan nagy családi házban is, egy bizonyos ponton túl, ha elkezdünk, nem tudom, a 40-estől a 46-osig különböző színű férfi ingeket különböző cikkszámokon betárolni, egy ponton túl eljutunk egy olyan mennyiségű dobozmennyiségig, ami kezelhetetlen és tényleg élhetetlen, egy még olyan nagy vagy még olyan tágas házban is. A harmadik kérdés pedig, hogy önmagában ez milyen költséget jelent. Ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy azt érdemes mindenkinek mérlegelni, hogy a hajlandóságon túl az ő munkaideje és a effektíve munkaórából kifejezhető munkabér költsége. Ez mit jelent, és ez hogyan korrelál az a költséghez, amit nálunk kell fizetnie. Jellemzően azért a kiskereskedők jelentős része méretben a kisebb, közepes méretű termékekkel foglalkozik. Az otthonháznál történő kereskedelem azért általában nem a 6 méteres műanyag csúszdrákról szokott szólni. Az egy jó kérdés, hogy ezeknek a költsége, ami egyébként fulfillment oldalról a pár száz forintot jelenti, ez hogyan korrelál ez az igényhez, illetve ez az árhoz. És a tapasztalat azt mutatja, hogy ez csak döntő többségében minden további nélkül ez megfeleltethető.
Csúszdák azok mindig visszatérnek.
Igen, az gyakran.
Logisztikai szempontból hálások, ez tény.
Amit még a kis webáruházaknál érdemes megvizsgálni, hogy gyakran, ugye nagyon relatíve rossz árakat kapnak a kiszállításra futásszolgálatoktól. És az esetek jelentős részében kiderül az, hogyha leszerződnek egy fullfilment céggel, esetünkben például a Boxival, a fullfilment díj és az általunk biztosított csomagszállítási díj együtt kevesebb lesz, mint amit ő önmagában kap csak a csomagszállítási díjra. Tehát, hogy...
Igen, ez egy kritikus pont látsz erről, mert ugye nagyon sokszor beszéltünk kezdőként, nem tudod megbecsülni a volument, amiatt a logisztikai cég is nyilván ad egy puffert a rendszerbe, egy olyan ársapkát, amivel ő maga is úgy érzi, hogy jól fog járni, és ez szükségszerűen nem a legkedvezőbb árat fog jelenteni a piacon.
Igen, ugye a másik meg a növekedés, tehát hogy előbb-utóbb webáruházként eljutsz arra a pontra, amikor kell, vagy saját raktári alkalmazottak, stb. Előbb-utóbb mindenképp ez költséget fog jelenteni. Valószínűleg, hogyha üzleti tervben ezt kiszámolod, mindig jobban fogsz járni, hogyha ezt kiszervezed. Minél előbb kiszervezed, annál gyorsabban tudsz erőteljesen növekedési pályára állni.
Szerintem egy viszonylag fontos szempont, hogy amikor az üzletünkkel kapcsolatos stratégiai döntéseket meghozzuk kereskedőként, akkor azzal foglalkozunk, hogy hova tartunk. És itt tényleg a cégvezetőként a saját példánkat tudom mondani, mi a megalapításunk első pillanatától kezdve egy nagy vállalatot építünk. Minden egyes pontjában, minden egyes attribútumában a Boxy egy klasszikus enterprise jellegű logikát követ, szervezeti struktúrájában, beruházási jellegében, szinte valamennyi apró kis részletében. A kereskedőknek is azt szoktam javasolni, hogy a mai nap jelenlegi problémáját, amit a jelenlegi forgalmuk, a jelenlegi volumeneik megoldása jelent, azt helyezzék egy 5 éves távlatba, és azon gondolkozzanak, hogy mi történik velük akkor, hogyha az üzleti céljaik, abban az optimista forgatókönyvben természetesen, hogyha ezek teljesülnek, ezek bekövetkeznek, akkor mekkora problémákkal fognak szembesülni, és ezt hogy fogják abban a pillanatban kezelni. Minél hamarabb alakítják ki azokat a komolyabb méretű, célként megjelölt működési logikákhoz kapcsolódó alapattribútumokat, amik egy hosszan fenntartható és tényleg növekedésében is előremutató cégnek az alapjait tudják jelenteni, annál könnyebben fogják tudni ezeket a célokat elérni, hiszen a fókuszt valóban arra tudják tenni, aminek a célnak a megvalósításához szükséges. Bízzuk egyszerűen a profikra azokat a feladatrészeket, amik kiszervezhetők és profiknak a szakértelmét igénylik, és foglalkozunk azzal, amiben mi vagyunk jók.
Ez egy fantasztikus zárszó volt. Hát ismét nem fogjuk megúszni azt, hogy egy órás adás idő alá kerüljünk, de azt gondolom, most már ez a vett fel a versenyt védjegye is, hogy hát nem vagyunk rövidek. Tehát, hogy aki el akar mélyülni és jól akarja csinálni, szánja rá az időt, és próbálja meg ebből kimozsolázni neki. Szerintem adtunk muníciót most bőven. Köszönjük szépen, András, mert ez a téma a hot topic témák egyike, amivel ebben a sorozatban szerettünk volna mindig is foglalkozni, és minden kereskedő, pláne ebben az időszakban most a gazdaságban tapasztalható körülmények miatt érdemes, hogyha megfontolja azt, hogy hogyan tudja magát skálázhatóbbá tenni, aminek a fulfillment az egyik legfontosabb pillére logisztikai oldalról és minden egyéb oldalról is.
Igen, és amit látunk világszinten a trendekben, hogy a fulfillment lesz az a következő terület az elkereskedelemben, amit igazán ki fognak szervezni a webáruházak, ugye például a futárszolgálatok, illetve a bérelhető webáruház motorok után. Ez lesz a következő ilyen terület.
Így van. Szóval akkor a logisztika jövője a fulfillment.
Nem.
Kérdője?
Nem csak. Nem csak a logisztika alapja.
A logisztika alapja a fulfillment. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Köszönjük, hogy követtek minket. 2 hét múlva újra találkozunk. Sziasztok!
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 Ez volt a Vedd fel a versenyt podcast a digitális kereskedelemről. Köszönjük, hogy velünk voltál, és ne hagyd ki további adásainkat sem! További tartalmakért és inspirációért csatlakozz közösségünkhöz, és iratkozz fel csatornánkra! Hamarosan találkozunk!